Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Magyarországon is megjelent és már is hatalmas pusztítást okozott a Kajszi levéltető. Egy távol-keleti kártevőről van szó, amit a tudósok is alig ismernek, mondta a Magyar Agrár és Élelmiszertudományi Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója, a Kajszi levéltetőről szóló első magyar tanulmány szerzője. Borbély Csabával Herceg Zsolt beszélgetett az új kártevőről, ami példátlanul nagy kihívás elé állítja a kajszi termesztőket.
Egy faunára új fajról van szó, azaz egy olyan levéltető, ami korábban Magyarországon még nem ért. Eredeti őshazája az a távol-kelet, Japán-Kína környéke, és onnét nagyjából 3-4 évvel ezelőtt került be valamilyen módon Olaszországba. Ennek sokféle oka lehet, valószínűleg a nemzetközi kereskedelem révén valamilyen növényszaporító anyagon, vagy esetleg bonzájfán került be Olaszországba, és Olaszországban hirtelen elszaporodott és elterjedt kajszifákon, és onnan már vélhetően a saját szárnyán jutott el hozzánk Magyarországra. Tavaly nyáron találtuk meg először magyarországi kajszi ültetvényekben. Egy kisméretű zöld színű levéltetű faj, ami eddig úgy néz ki, hogy Magyarországon csak a kajszit károsítja, a növekvő hajtás végeken szaporodik fel, ott nagy telepeket alkot, szivogatja a növényt, aminek hatására a frissen fejlődő hajtások levelei besodródnak, görbülnek, maga a hajtás tenge is begörbül, és ezek a levelek aztán idő előtt lehullanak, és a hajtás sem lesz teljes értékű, mivel ott megáll a növekedése. Sok esetben megfigyeltük, hogy maga a hajtás csúcs vissza is száradt a nyár folyamán.
Mitől érzi magát jól nálunk ennyire ez a faj, ha egyszer a távol-keleten honos, és azért a nálunk melegebb mediterrán vidéken, Olaszországban honosodott meg Európában először?
A nagyjából azonos klímájú országok között a falcsere az, amióta az ember kereskedik, illetve mozog ezek között, a kontinensek között, az folyamatos. Hozzánk általában Kelet-Ázsiából, illetve Észak-Amerikából érkeznek új fajok. Ezek egy része kártevő, mint például ez a levéltető is, de cserébe, úgymond cserébe mi is adunk különböző fajokat ezeknek az országoknak. Ugye nagyjából azonos klímai égövről származik az a levéltető faj is, mint a kajszi, bár eredetileg nem a kajszi a tápnövénye, hanem egy rokon gyümölcsfaj a japán kajszi, de nagyjából azokon az éghajlati területeken, ahol a kajszi megél, ott kedvezők a körülmények ennek a levéltetőnek is. Ugye Magyarország a kajszi termesztésének északi határán helyezkedik el, tehát tőlünk északabbra már nem igen termesztenek kajszit, legfeljebb házikertben, úgyhogy úgy néz ki, hogy ameddig a kajszi északra fel tudott hatolni, addig jön ez a levéltető is. Egyébként japán kutatók vizsgálták, és azt találták, hogy mínusz 30 fokig túléli a téli hideget a telelő tojása, tehát a magyar telet is probléma nélkül el fogja viselni.
Nagyon nagy pusztítást végez.
Kimondottan súlyos levéltető kártételt okoz, tehát nagyon durva a levélsodródást, hajtásgörbülést és hajtáscsúcs visszaszáradást. Emellett rámehet a virágra és a fejlődő termésre is, és ott is torzulást okoz, tehát ezáltal egy elég jelentős közvetlen kárt okoz. Ez most azért annyira érdekes a mi szempontunkból, mert eddig a kajszin nem ismertünk olyan levéltetőt, aminek komoly kártétele lett volna, ezért sem a gazdák, sem pedig a házikerti kajszifa tulajdonosok nem védekeztek levéltetvek ellen, mostantól viszont szükség lesz erre.
Nagyon sok van belőle, tehát magas az egyed szám is? Nyilván a pusztítás mértéke is összefügg ezzel.
Igen. A levéltetvek, most nem akarok nagyon a tudományoskodásba belemenni, úgynevezett elstratégista fajok, az összes levéltető ilyen. Ez azt jelenti, hogy ők a szaporodást maximalizálják az életük során, tehát arra törekednek, hogy rövid idő alatt minél több utódot létrehozzanak, és ez alatt a rövid idő alatt, ami számukra kedvező fejlődő szempontjából, mindent az utódok létrehozásának rendelnek alá. Ennek köszönhető, hogy a levéltetvek általában robbannak, ezt úgy nevezik, tehát ilyen robbanásszerű felszaporodást okoznak, és ezt tapasztaljuk ennél a kajszi levéltetőnél is. Fogékony fajtákon 70% fölötti hajtáskárosodást figyeltünk meg, úgyhogy bizonyítottan csak 2 éve van jelen az országban. Tehát gyakorlatilag ennyi idő alatt mindenhova eljutott.
Hogyan lehet védekezni ellene?
Van a hagyományos növényvédelem, amikor valamilyen növényvédőszert alkalmazunk. Levéltetvek ellen vannak engedélyezett hatóanyagok, szerencsére kajsziban is. Arra nagyon fontos figyelni, hogy ez a kártevő a leveleket rögtön a kihaltásuk után magára sodorja, tehát csak a felszívódó rovarölőszerek jöhetnek számításba, mivel a besodort levelekben más szer egyszerűen nem éri el magát a kártevő. Ökológiai szemléletű kertészet is lehetséges. Vannak a levéltetvek ellen kifejezetten hatásos ökológiai termesztésben, illetve biotermesztésben is engedélyezett szerek. Az egyik ezek közül a télvégi olajos lemosó permetezés, amikor egy olajtartalmú szerrel permetezzük a fát a tél végén. Ez a levéltetőnek az átterelő tojásait lasztja be, és ezáltal előzi meg a kártételt, illetve biokertészek között a levéltetvek ellen nagyon jól bevált a káliszappanos permetezés, itt pedig maga a szappan oldat, mint egy detergens leoldja a levéltetvek kültakaróját, és ezáltal okozza az állat pusztulását. Emellett mind a két védekezési módban nagyon sokat tehetünk a megelőzés érdekében. Itt fontos, hogy megfelelően metszük a fát, kerüljük a legyengült árnyékos koronarészek létrejöttét, továbbá növekedési időszakban a túlzottan erős hajtás növekedést, ezt úgy érhetjük el, hogy mérsékelten metszük a fákat, tehát nem végzünk erős csonkoló metszéseket, illetve figyelünk, hogy a növényeknek a tápanyag utánpótlása is a megfelelő legyen, tehát például ne kapjanak túl sok nitrogént.
Ez azonban javarészt mind csak megelőzés. Most mit lehet tenni azoknak a fáknak és a gyümölcseiknek érdekében, amelyeket már megtámadott ez a kártevő? Ezeknek akkor sajnos annyi?
Hát pusztulást nem okoz, tehát most már egyébként a kártevő elhagyta a kalszifákat. Egyelőre nem ismert a nyári tápnövényköre, tehát amikor a kalszinak már lassul a növekedése, a levéltetű szárnyas alakokat hoz létre, és valamilyen látszárú nyári tápnövényre vándorol el. Mivel azonban még a tudomány számára sem igazán ismert ez a faj, ezért egyelőre nem ismert, hogy milyen tápnövényekre vándorol el. Ez a jövő kutatásának egy nagyon jó iránya, és szükség is lesz ennek vizsgálatára. Tehát most már igazából tenni ellene nem tudunk. Ha most kimegyünk a kajszisba, azt látjuk, hogy az ilyen fertőzött hajtásvégeken még ott vannak a becsodrólott levelek, ezek lassan majd leszáradnak, és a kajszifa nő tovább. Akkor van gond, hogyha a kajszi hajtás csúcsa is visszaszáradt a kártétel következtében, ebben az esetben most már idén meg kell várnunk, hogy növekszik a kajszi. Itt általában ilyenkor elágazik, ami nem túl kedvező a korona alakítás szempontjából, és tavasszal a metszéskor kell figyelni rá, hogy az ilyen károsodott, nagyon deformált, elgördült hajtásokat levágjuk, és jövőre pedig már figyeljünk a védekezésre és a megelőzésre.
Most már ilyen világ jön, vagy ilyen világ van, érkeznek egzotikus országból kártevők, amelyekre nem vagyunk felkészülve, és hatalmas pusztítást okoznak?
Így van, elég rég óta így van. Ugye gondoljunk csak a burgonya bogára, ami az 1900-as évek első felében okozott egy hatalmas pusztítást Európában, ő ugye Észak-Amerikából érkezett. Sajnos készülnünk kell, hogy a nemzetközi kereskedelem révén bizony folyamatosan jönnek be új kártevők, és emellett a régiek is megmaradnak, ezért a növényvédelemnek ez egy nagyon-nagyon fontos feladata, és a növényorvosok egyik kulcs feladata, hogy a növényvédelmi eljárásokat folyamatosan igazítsák az aktuális kártevő, illetve kórokozó össze. És emiatt van az sokszor, hogy azt tapasztaljuk, hogyha valaki úgymond városi emberként kimegy vidékre, hogy ott belefogjon akár csak a háztájnál egy kis gyümölcsöt termeszteni, akkor azt tapasztalja, hogy hát ha nem tesz ellene semmit, akkor akármit csinál, nem nagyon lesz termése. És ugye sokszor döbbenek rá ilyenkor, hogy amikor mondják, hogy nagyanyáink kertjében minden magától megtermett, hát sajnos már nem ez a valóság. Ennek két oka van. Egyrészt a folyamatosan beérkező új kártevők, illetve kórokozók, a másik pedig, hogy a régi hagyományos fajták kiszorulóban vannak, és a házi kertekben is a tipikusan a igazából nagyüzemi termesztésre kifejlesztett, kinemesített világfajtákat ültetik, amik általában sokkal érzékenyebbek bárminemű kártételre vagy kórokozóra. Egyébként a kajszi fajták között is hatalmas különbség van itt a levéltető szempontjából. Van, amelyik nagyon érzékeny rá, van, amelyik pedig alig jó tápnövénye.
Szigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora Dudics Dénes akadémikus vezetésével a fűszva biomasszájának energetikai hasznosítására épülő új eljárást dolgoztak ki kutatók biogáz előállítására. A fűszva biomasszájának felhasználásával új utat nyitottak a gazdaságosabb és környezetbarátabb biogáz termelés előtt. Dudics Dénessel, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi élettudományi alelnökével beszélgettem.
Nagyon sokat beszélünk a klímaváltozásról, aminek a hatásait most is érezzük, éppen a nagy szárazság miatt, meg a hőhullámok miatt. Tehát kell találni egy olyan megoldást, amikor a klíma romlását vagy változását mérsékelni lehet. Ennek ugye számos lehetősége van, például ugye a napelemek, stb., de azt is figyelembe kéne venni, hogy a növényeknek ebben nagyon nagy szerepük van. Egyrészt, mert ugye a széndioxid kibocsátást csökkentették a növények, azzal, hogy megkötik a széndioxidot, ugyanakkor bioenergiát is szolgáltathatnak. Na most a mi kutatásaink az tulajdonképpen egy nagyon érdekes rendszerre épül, nevezetesen az energiafűzt használjuk fel azoknak a problémáknak a mérséklésére, amit előbb említettem.
Alapvetően hogyan készül a biogáz?
Hagyományosan a biogázt azt szerves hulladékból, szénából, szalmából készítik fermentorokban, és a baktériumok bontják le a szénhidrátokat, és ennek során termelődik a biogáz, a metán. Na most tulajdonképpen az egyik fő probléma az, hogy hogyan lehet a biogáz fermentorokhoz az alapanyagot előállítani. A mi kutatásaink, amit a Szegedi Tudományi Egyetemben együtt végzünk, ahol lényegében Kovács Kornél vezetésével a biogáz fermentációs kutatások, a fermentáció optimalizálása történik, és mi pedig szolgáltatjuk ehhez az energiafűz biomasszát. Az újdonság a mostani kísérleteinkben az, hogy is most kiközöltünk is erről egy cikket, hogy a zöld, még teljesen el nem fásodott, tehát mondjuk szeptemberben levágott energiafűz hajtások is kiválóan alkalmasak a biogáz előállítására a fermentorokban. De természetesen használható a tél folyamán betakarított bioenergiafa anyag is, fermentációra is. Még annyit érdemes azért megemlíteni, hogy az energiafűz az azért egy különleges rendszer, mert úgy hívjuk, hogy rövid vágás fordulójú. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem várunk évtizedekig arra, hogy a fa megnőjön, hanem egy vagy két évenként a visszatvágásra történnek az energiafűz hajtások. Tehát tulajdonképpen ezzel egy nagy hatékonyságú biomassa előállítást tudunk elvégezni. A mi kutatásainknak egyébként egy fontos központi eleme, hogy próbáljuk nemesíteni is az energiafűzt arra, hogy minél gyorsabb növekedésű legyen, minél több biomassza hozamot biztosítson. Erre hagyományos nemesítési módszereket használunk. Az egyik a keresztezés, a másik pedig az, hogy megduplázzuk a kromoszoma készletét ezeknek a növényeknek, és ezzel tulajdonképpen kedvező hatásokat érünk el. Sőt, legújabban kombináltuk is ezt a két módszert, és így hibrid növényeket állítottunk elő, amelyiknek a kromoszoma száma háromszorosa a hagyományosnak, és ennek megfelelően van egy heterózis hatás is. Na most mi ezeket a fűzfákat átadjuk a Kovács Kornél professzor által vezetett laboratóriumnak, ahol a fermentációs kísérleteket is elvégzik. Tehát az lenne a tulajdonképpen akár a klímaváltozás, akár pedig a bioenergia termelés érdeke, hogy a rövid vágásfordulójú energiafűzek termesztése jobban elterjedjen Magyarországon. És azzal, hogy igazoltuk azt, hogy ezzel az alapanyaggal elő lehet állítani metánt, tehát biogázt, akkor még a környezeti hatások is csökkennek, hiszen nem égetjük el a fát, hanem biogáz előállításra használjuk.
Mennyiségileg mennyire hatékony ez a módszer? Hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen ültetvény?
Egy ilyen ültetvény úgy néz ki, hogy néhány hektáron nagyon sűrűn telepítjük az energiafűz dugványokat. Körülbelül 25 ezer 20 cm-es dugványt helyezünk el a talajba hektáronként. Ezek már tavasszal elkezdenek kihajtani, meggyökeresednek, és megjelennek a hajtások, és ezzel történik a telepítés. Tehát azt jelenti, hogy egy hektáron 25 ezer ilyen rövidvágás fordulójú fűznövény növekszik. Tehát ez egy sűrű állomány, ez tulajdonképpen olyan, mint egy dzsungel, mert közben bokrosodik is a fűz, főleg a visszavágás után, és akkor a tél folyamán ezt a fa anyagot ezt le lehet aratni gépekkel, erre vannak speciális aratógépek, és tavasszal ez újra kihajt. És akkor meg lehet ismételni a következő évben az aratást. Tehát ez egy nagyon sűrű növényállomány. Tehát azért is hívják rövid vágásfordulója energiafűzültetvénynek, mert ez eltér a hagyományos úgynevezett szálas erdőtelepítésektől. Azokkal szemben az az előnye, hogy sokkal rövidebb idő alatt termőre fordul, rövidebb idő alatt erdőt takarítani. Most természetesen a fűznek vannak talaj- és éghajlati igényei is, ugye ezt mindenki ismeri, hogy vízigényes. Tehát olyan helyekre érdemes telepíteni, ahol van téli vagy tavaszi csapadékkal, vagy pedig víz járt a területeken. Egyébként hát vannak Magyarországon ilyen ültetvények. Éppen a napokban jártam Dombováron, ahol a mi tenyészanyagainkat is tesztelik. Ott is van az Agrár Béta Kft., amelynek a tulajdonosa Molnár István. Ők is működtetnek egy nagy fermentációs kapacitást, és elektromos áramot állítanak elő úgy, hogy az energiafűz dugványokat vagy faanyagot használják a fermentációs alapanyagként. Tehát lényegében itt egy hármas kutatási és fejlesztési innovációs komponensekkel, egységekkel találkozunk. Egyébként nem ott zárul egy úgynevezett GINOP pályázatunk, aminek pont az volt a célja, hogy egyrészt folyjon a nemesítés, hogy nagyobb biomaszahozam legyen, másrészt optimalizálni a fermentációs technológiát laboratóriumi körülmények között, ezt végezte a Szegedi Egyetem, Tudományegyetem, biotechnológia tanszéke, és az üzemi fermentáció pedig Dombováron az Agrár Béta Kft. Keretében folyik. Tehát ez tulajdonképpen egy komplett innovációs lánc, aminek elsődleges és legfontosabb célja az, hogy az alkalmazkodás feltételeit teremtsük meg a klímaváltozás problémáinak a csökkentésével, és bioenergiát állítsunk elő.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kutatásaik?
Hát maga a nemesítés is éveket, akár egy évtizedet is igénybe vevő folyamat. Jelenleg értékeljük az új tenyészanyagoknak a hozamát, tulajdonságait, folyamatos szelekciót végzünk, és mindig a leggyorsabb növekedésű, legnagyobb biomasszát biztosító vonalakat, genotípusokat szaporítjuk föl. Egyébként a szaporítást Kiskunhalason végezzük, ahol tulajdonképpen összehasonlító kísérletek is folynak. A Kiskun Kft. Az egy nemesítő cég, elsősorban kukoricanemesítéssel foglalkozik, de sikerült meggyőzni a tulajdonost, hogy a szaporításainkat végezhessük az ők területeken, és eddig 4 fajta bejelentés történt, és ennek a fajta fenntartója a Kiskun Kft. A következő lépés, ami nagyon fontos lenne, hogy az energiapolitika realizálja azt, hogy ez egy milyen fontos környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű terület, és ennek az elterjesztése az érdeke Magyarországnak is, de mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az a globális klíma probléma kezelésében is fontos szerepet kaphat. Egyébként vannak országok, ahol az energiafűztermelés sokkal nagyobb kapacitással megy ezzel a rövidvágás fordulójú technológiával, ilyen például Lengyelország vagy Svédország, ahol nagyon komoly kutatások is folynak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.